Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
A kormány arra számít, hogy a legtöbb vitás kérdésben megállapodik az Unióval. Szerdán válasz jön Brüsszelből.
Régi új elnök a Kremlben, az ellenzék szerint Putyin csalással győzött. Moszkvában egyszerre tüntetnek ellene és mellette.
Őrizetben két forgalomirányító Lengyelországban, őket okolják a vasúti szerencsétlenségért. Ma és holnap nemzeti gyászt hirdettek.
Szabadlábon Stoll András 5 hónap után engedték el az ittasan balesetet okozó színészt.
A parlamentben már ma téma volt a szerdára várt brüsszeli döntés.
Mert hogy holnap után tárgyalja az Európai Bizottság a magyar kormány válaszait a kötelezettségszegési eljárással kapcsolatos kérdésekben.
Vagyis a bírák nyugdíjazásáról, az adatvédelmi hatóság és a jegybank függetlenségéről. A magyar kormány arra számít, hogy a kérdések többségében végül megállapodik az Unióval.
Január 17-én 3 ügyben indított kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen az Európai Bizottság. A jegybank, illetve az adatvédelmi hatóság függetlensége és a bírák nyugdíjkorhatárának csökkentése ügyében kérték a törvények felülvizsgálatát. Emellett további információkat kértek a kormánytól az igazságszolgáltatás függetlenségéről. Szerdán a bizottság dönt majd a magyar kormány által adott válaszokról. A biztosok addigra megismerik a jogi szolgálat elemzését, és határoznak arról, hogy folytatódjon-e az eljárás vagy sem, nyilatkozta az uniós biztos. Andor László szerint az Európai Bizottság értékelte a kormány hozzáállását. A foglalkoztatásért felelős uniós biztos azt mondta, a kabinet együttműködő volt.
Magában az, hogy időre beérkezett ez a válasz, és időközben természetesen több találkozó is volt, ahol a biztosok miniszterekkel beszélhettek arról, hogy ki hogy látja a helyzetet, ki hogy látja a teendőket, ez mindenképpen segít.
A parlamentben Vona Gábor, a Jobbik frakció vezetője, furcsának nevezte, hogy a kormány a brüsszeli kritikák ellenére támogatja az EU versenyképességi paktumát.
A mellék hadszíntéreken szívesen harcolnak, pláne, hogyha a saját hatalmuknak a bebetonozásáról van szó. Éles szócsatát vívnak médiatörvény ügyében, éles szócsatát vívnak a bírók korai nyugdíjaztatásának kérdésében, tehát a fő fronton, a valódi fronton, a gyarmatosítás frontján pedig leteszik a fegyvert.
A miniszterelnök válaszában azt mondta, készek továbbra is megegyezni az Európai Bizottsággal, de közben Magyarország érdekeit is szem előtt tartják.
Ha egyszer igaz, hogy az államadóságot csökkentjük, a költségvetési hiányt is csökkentjük, ha bár másképpen, mint ahogy ők szeretnék, vagyis közelítünk azokhoz a célokhoz, amelyeket Európa szerte a válságból való kilábalás föltételének tekintenek, akkor nem tekintjük méltányosnak és elfogadhatónak, hogy pont azokat büntessék, akik egyébként jó irányba haladnak és sikereket értek el.
A miniszterelnök szóvivője az estének adott interjújában azt mondta, a legtöbb ügyben megállapodhatnak az Európai Bizottsággal.
Minden egyes kérdésben, amelyet az Európai Bizottság felvetett, mi olyan választottunk, amely alapján szerintem egyértelmű, hogy az Európai Uniós jognak, jogszabályoknak, jogrendnek, elveknek és alapértékeknek maximálisan megfelelő döntéseket hozott a magyar kormány.
A bizottság háromféle döntést hozhat. Ha elfogadja a válaszokat, akkor az eljárás lezárul. Kérhet további információkat, és folytathatja is az eljárást.
Várhatóan éjszakában nyúló ülésnapot tart ma az országgyűlés. Ott van a parlamentben kollégánk Szimicskú László. Laci, miről született már döntés, és miről várható még?
Még 9 törvény, illetve törvényjavaslat vár döntésre mai napon a parlamentben. Jó estét kívánok! Amiről már döntés született, az a Fidesz közkegyelmi törvényjavaslata. Ezt elfogadta az országgyűlés, ennek lényege az, hogy azok a képviselők, illetve szimpatizánsok, akik december 23-án tavaly a parlament déli kapujához láncolták magukat, azok közkegyelmet kaphatnak. Az LMP, az MSZP és a Demokratikus Koalíció képviselői és szimpatizánsai azt mondták, hogy ebből a kegyelemből nem kérnek. Amiről szintén döntés született, az a lőszerekről és a lőfegyverekről szóló törvényjavaslat módosítása, amely a vadászok és a sportlövők számára teszi könnyebbé a fegyver birtoklását, illetve a lőszerek otthoni gyártását, előállítását. Ezekben a pillanatokban a Volánbusz 2003-as újjászervezéséről és az azt kivizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról vitáznak a képviselők, és ami a mai este talán a legfontosabb, az a bérkompenzációt lehetővé tévő törvényjavaslat vitája, amely ugye arról szól, hogy a versenyszféra munkáltatói, ha náluk alacsony bérért dolgozók esetében, ha a bérkompenzációt alkalmaznak, erre állami keretből pályázhatnak. Ez egy 5%-os bérkompenzáció esetén 3%-ot jelenthet egy 21 milliárdos állami alapból, persze mindez csak feltételekkel.
Szimicskó László, köszönjük egyelőre.
Tiltakozik az MSZP a fővárosi Kossuth téri Károly Mihály szobor esetleges eltávolítása ellen. Horváth Csaba, az MSZP fővárosi frakció vezetője szerint néhány nappal ezelőtt, ahogy fogalmazott, gyáva módon az éleple alatt Károly Mihály szobrát fizikailag, József Attila szobrát szimbolikusan egy ketrecbe rácsok mögé zárták. A szocialista politikus szerint a szobor elszállítása egyrészt támadás a köztársaság pártiak ellen, másrészt cinkos összekacsintás a szélső jobboldallal.
A Jobbik felszólította a kormányt, hogy valljon szint és mondja el, hogy miért nem támogatja az ügynöklisták nyilvánosságra hozatalát. Mirkóczki Ádám, az ellenzéki párt szóvivője szerint még Romániában is kitiltották az egykori ügynököket az állami hivatalokból. A politikus a plenáris ülésen arra kérte a Fideszt, cáfolja meg, hogy a soraikban is vannak volt besúgók és ügynökök. Orbán Viktor miniszterelnök ezt visszautasította. Azt mondta, időszerű lenne megvitatni, hogy Magyarországon is alkalmazhatóak-e a Romániában alkalmazott megoldások. Már szerinte kétséges, hogy az ottani szabályok teljesen átvehetők. A frakció már tárgyal a kérdésről, amint megtalálják a törvényesség próbáját kiálló módszert, mondta, azt a ház elé fogják tárni, fogalmazott át a kormányfő.
Dolgozói szabadság, próbaidő, az álláskeresési járadék folyósítása és a tankötelezettség korhatára. Ezekről kérdezné a választópolgárokat az LMP. A párt megkezdte népszavazási aláírásgyűjtését, az MSZP támogatja a kezdeményezést. Comba Sándor államtitkár viszont azt mondja, az LMP erős fázis késésben van, mert a kérdések egy része okafogyott. De van olyan is, ami tárgyi tévedést tartalmaz.
Név, cím, igen, telefonszám.
Az aluljáróban és még a parlamentben is gyűjti az aláírásokat az LMP. Az ellenzéki párt négy kérdésben tartana népszavazást. Például arról, hogy az álláskeresési járadék folyósítását a mostani 90-ről visszaállítanák 260 napra, és hogy ne lehessen 100 napnál hosszabb próbaidőt kikötni. Népszavazást kezdeményeznek arról is, hogy a tankötelezettség korhatára 18 év maradjon, továbbá, hogy a szabadság kétharmadát a munkavállaló kérésének megfelelően adják ki. Vágó Gábor, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője szerint a népszavazás tétje, hogy az emberek kiálljanak saját jogaikért.
Egy aláírás az most azért ér kincset, mert erőt mutat fel azzal a cinizmusra épülő Orbán politikával szemben, ami kiszolgáltatottá teszi a munkavállalókat, félelemben tartja a nyugdíjasokat, és elveszi a jövőt a fiataloktól.
A népszavazási kezdeményezés hitelesítéséhez április 2-áig kell összegyűjteniük a 200 ezer aláírást. Török Zsolt, az MSZP szóvivője azt mondta, támogatják az LMP kezdeményezését.
Az MSZP támogatja, hogy ennek a kormánynak a munkáját minél hamarabb leállítsuk.
A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár szerint az LMP népszavazási kezdeményezése okafogyott, és a kérdések között van olyan is, ami tárgyi tévedést tartalmaz. Comba Sándor szerint az új munkatörvénykönyve alapján is legfeljebb 3 hónapos próbaidőt köthetnek a felek, ezt kollektív szerződés terjesztheti ki 6 hónapra.
Nagyon papírforma, Vlagyimir Putyin lesz Oroszország vezetője. A régi új orosz elnök a hivatalos eredmények alapján a szavazatok csaknem kétharmadával már az első fordulóban megnyerte a tegnapi elnök választást. Az ellenzéki pártok viszont csalást emlegetnek. Azt mondják, buszokkal vitték körbe tömegével a szavazókat, akik így több helyen voksoltak, és volt, ahol egyszerűen megvásárolták a szavazataikat. Nemzetközi megfigyelők szerint leginkább a kampány volt egyenlőtlen és egyoldalú, amiből szerintük csak Vlagyimir Putyin kerülhetett ki győztesként.
A szavazatok 99%-ának összesítése után Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin 45.110.000 voksot kapott, ami a szavazatok 63,75%-a. Vagyis az Oroszországi Föderáció következő elnökének megválasztása érvényes és eredményes volt. Jelentette be a tegnapi elnökválasztás nem hivatalos eredményét a választási bizottság elnöke. Putyin 100 000 híve várta a Manyés téren a Kreml szomszédságában. Utódával és elődjével, Dmitrij Medvegyevvel jelent meg támogatói előtt. Könnyes szemmel vette át a szót. Rövid beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik igennel szavaztak a nagy és erős Oroszországra. Megígértem nektek, hogy győzni fogunk. Hát győztünk. Nyílt és tisztességes küzdelemben diadalmaskodtunk, mondta. Később egy újságíró arról kérdezte, a mindig talpi férfi képében tetszelgő Putyin valóban annyira meghatódott-e, hogy elsírta magát. Igazi könnyek voltak, de csak a szél miatt könnyeztem, válaszolta a régi új orosz elnök. Nemzetközi megfigyelők szerint a szavazásnál kevés volt a szabálytalanság, a számlálásnál viszont már annál több. Az EBSZ diplomatái szerint a legnagyobb problémák a kampánnyal voltak. Nem volt valódi verseny. A mérkőzés teljesen kiegyensúlyozatlan volt. A kormányzati hatalommal és a rendelkezésre álló erőforrásokkal való visszaélés miatt egyetlen percig sem volt kétséges, hogy itt csak egy valaki nyerhet. A sajtó egyértelműen elfogult volt, az egyik jelölt mellé állt, a többieket pedig teljesen kiegyensúlyozatlanul mutatták be, mondta az EBSZ megfigyelő missziójának vezetője. Az ellenzék szerint várhatóak voltak a szabálytalanságok. Nem kell megdöbbenni vagy pánikba esni, ami megtörtént, megtörtént. Most azon kell lennünk, hogy mozgósítsunk, de biztos vagyok abban, hogy a csalások miatt egyre többen leszünk, mondta az ellenzék egyik legígéretesebbnek tartott fiatal vezetője. Putyin azt ígérte, kivizsgálják a szabálytalanságokat. Az állítólagos csalások miatt az ellenzéki mozgalmak kormányellenes tömegtüntetést szerveztek Moszkva belvárosába.
Tüntetésen ott volt kollégánk Víg Zoltán és Zoli. Mekkora volt ez a tüntetés, és mit követeltek az ellenzékiek?
Jó estét kívánok, szervusztok! Valóban kora este magam is jártam az orosz emberjogi tüntetések hagyományos színhelyén a Puskin téren, ahol több ezer vagy több tízezer ember gyűlt össze. Majdnem mindannyian egy fehér szalagot tűztek ki, ez a Putyin nélküli Oroszország jelkép, és természetesen azt mondták, hogy a választás érvénytelen, nem ismerik el ezt a hatalmat. Később, amikor több ellenzéki vezető, akik egymással sem értenek sok mindenben egyet, de ugyanakkor kitartnak a Putyin nélküli Oroszország eszméje, bejelentették, hogy ők a téren akarnak maradni, ezt pedig a hatóságok provokációnak vették, tehát nem sokkal ezelőtt megkezdődött a rohamrendőrség bevetése és a tér kiürítése.
Tüntetések voltak és valószínűleg lesznek is. Ezek a tiltakozó akciók, illetve a bírálatok miatt változhat-e, változtat-e Putyin a politikáján?
Azt hiszem, az orosz ellenzék egyetlen vezetője vagy tagja sem bízhat igazán abban, hogy Putyin megijed ezektől a mozgalmaktól és lemond, hiszen mellette is tüntettek ma is sokan Moszkvában. Hiszen mögött áll ráadásul 45 millió szavazat, csaknem kétharmad, és ez akkor is masszív többség Oroszországban, hogyha a csalások, vagy pontosabban a visszaélések körüli híreszteléseknek egy része igaz is. A nyugat és a fejlettebb demokráciák ezen kívül pedig ma már gratuláltak Oroszországnak, Oroszország új vezetőjének, Vladimir Putyinnak, az Európai Unió és az Egyesült Államok vezetői is abban bíznak, hogy Putyin a stabilitást jelenti, és nagyon sok kérdésben a nyugatnak szüksége van Oroszországra. Amit talán még el lehet mondani, az, hogy az a fajta új politika, amit Putyintól vár részint a külföld, részint az egyharmada vele egyetemértő Oroszország, az, hogy egyfajta új párbeszédet kezd, és megpróbál szembenézni azokkal a kérdésekkel, amelyek a jelenlegi nemzeti megosztottságot előidézték Oroszországban.
Zoli, köszönjük!
Elkezdődött a volt izlandi kormányfő büntetőpere Reykjavikban. Az egykori miniszterelnököt hanyagsággal vádolják. Az ügyészség szerint nem tett meg mindent az ország pénzügyi rendszerének biztonsága érdekében. Ezért omolhatott össze a 2008-as válságban az ország három legnagyobb bankja, és ezzel együtt gyakorlatilag a gazdaság is. A politikus ártatlannak tartja magát. Azt mondja, politikai hajtóvadászat folyik ellene, és ő csak azt tette, amit a legjobbnak vélt az ország számára. Sok izlandi viszont úgy véli, fontos a felelősségre vonás. Őrizetbe vettek két forgalomirányítót Lengyelországban, ők hibázhattak a szombat éjjeli vasúti szerencsétlenség előtt. 16-an meghaltak, több mint 50-en megsérültek, amikor nagy sebességgel frontálisan ütközött össze két vonat. Magyar áldozatról vagy sérültről továbbra sincs hír, mára és holnapra pedig gyásznapot hirdettek Lengyelországban.
Félárbócra eresztették a nemzeti zászlót a varsói elnöki palota tetején. Egész Lengyelország gyászolja a vonatbaleset áldozatait. Szörnyű tragédia ez az országunk számára, beszélni sem tudok róla, annyira megrázott a dolog, mondta ez a varsói férfi.
A baleset helyszínén a mentő alakulatok már nem kutatnak tovább túlélők után. A kereső kutyák ugyanis nem jelezték, hogy lenne még valaki az összepréselődött szerelvényekben. A roncsokat most speciális gépekkel viszik el a sínekről, ez viszont akár napokig is tarthat. A baleset sérültjeit 15 különböző kórházban ápolják, többségük súlyosan megsérült. A betegek állapotáról a lengyel elnök személyesen is érdeklődött. Nekem a lábam sérült meg, mert az ülések közé szorultam. Órákig tartott, mire a tűzoltók ki tudtak szabadítani, mesélte az egyik sérült. Bár a kórházban senkit sem hívtak vissza a szabadnapjáról, több orvos a baleset hallatán mégis úgy döntött, önként bemegy a munkahelyére. Természetesen ezért nagyon hálásak vagyunk, mert most minden segítség jól jön, mondta a traumatológia főorvosa. Két forgalom irányítót már őrizetbe vettek. Ők voltak ügyeletben szombat éjjel. Egyikük egy 50 éves férfi ellen már vádat is emeltek, de a rendőrök szerint egyelőre nincs olyan idegállapotban, hogy ki lehetne hallgatni.
Drágább benzin, olcsóbb gázolaj. Itthon szerdától 5 forinttal kerül majd több a 95-ös, a dízelért viszont 4 forinttal kevesebbet kell fizetni. Így a benzin átlagára 430 forintra emelkedik, a dízel pedig 432 forintra csökken. Az ellentétes irányú árváltozás a múlt heti világpiaci folyamatokat követi, ezt mondják a szakértők. Miután azonban a forint árfolyama stabil volt, ez most nem befolyásolta az árnövekedést, illetve a csökkenést.
Mínusz 32 ezer, idén ennyivel kevesebben jelentkeztek a felsőoktatási intézményekbe, mint tavaly, vagyis összesen most 109 ezeren. A hallgatói hálózat szerint az ingyenes helyek számának csökkenése riasztotta el sok diákot. Az oktatási hivatal vezetője viszont azt mondja, hogy demográfiai okok miatt is kevesebb a jelentkező. Ráadásul szeptembertől ugyanúgy nagyjából 100 ezer hallgató kezdheti majd el az egyetemet vagy a főiskolát, mint tavaly, mondja.
Hiába tolták ki 9 nappal a határidőt, a tavainál nagyjából 30 ezerrel kevesebben, 140 ezer helyett összesen 109 ezeren jelentkeztek felsőoktatási intézménybe. A felvételi határidő előtt a hallgatói szervezetek többször is tüntettek a felvételi keretszámok ellen. Szerintük bizonyos szakokon indokolatlanul lecsökkentették az ingyenes helyek számát. A hallgatói hálózat szerint ez sokakat elriasztott.
Nem fognak annyian egyetemet elkezdeni, mint tavaly vagy tavaly előtt, hiszen ezeknek a jelentkezéseknek a legnagyobb száma biztos vagyok benne, hogy államilag finanszírozott helyekre történt, ahol hatalmas verseny lesz.
Jobban elgondolták, ez biztos.
Az oktatási hivatal szerint nem az államilag finanszírozott helyek csökkenése miatt van kevesebb jelentkező. A kormány az új keretszámokat a munkaerőpiaci igényekhez igazította, hogy sehol se legyen felesleges túlképzés. A hivatal szerint idén demográfiai okokból kevesebb a diák, és azért, mert akiket eddig nem vettek fel a felsőoktatásba, már mind bekerültek valamelyik intézménybe.
Az első diplomájuk iránt tovább tanulni indulók körében sokkal kisebb lesz a csökkenés, mint azok körében, akik esetleg másoddiplomás képzésre jelentkeznének. Ez egyszerűen egy piactelítődési effekt.
A felsőoktatásba jelentkezőkről április közepére készülnek el a részletes elemzések.
Előnyben a juh és marha tartók. Új 13 milliárd forintos támogatási programmal segíteni őket a kormány. Elsősorban a családi gazdaságokra épülő állattartást erősítenék. Május 15-ig lehet jelentkezni, de az uniós szabályok szerint csak azok a gazdálkodók kaphatnak pénzt, akiknek már tavaly nyáron is megvolt az állatállományuk.
Tehát ott ma reggeliek vannak.
Apró Mihályék 1992 óta tenyésztenek juhokat. Ha tehetik, minden évben pályáznak. Ezt az új lehetőséget is megpróbálják kihasználni.
Ez a bevételnek, az összbevételnek akár az egynegyede is lehet majd ez a támogatás, ami szerintem bármely állattartásnál jelentős.
Az új támogatási programban több mint 13 milliárd forintra lehet pályázni évente. Elsősorban a családi gazdaságokra épülő állattartást szeretné erősíteni a kormány.
Pontos az, hogy egy olyan rugalmas támogatási forma álljon rendelkezésre, amely segíti a gazdálkodókat, segíti a számunkra annyira fontos állattartást.
Az uniós előírások szerint azonban csak azok pályázhatnak, akiknek már tavaly megvolt az állatállományuk.
A rendszer sajnos ennek következtében az új belépőket nem tudja kezelni, hiszen aki 2011 nyara óta döntött úgy, hogy anyajuhot, anyatehenet vagy hízobikát akar tartani, az ebben a rendszerben nem tud támogatásban részesülni.
A gazdálkodók május 15-ig jelentkezhetnek be a programba. A várakozások szerint körülbelül 12 ezeren kaphatnak majd támogatást.
Már két megyében, Borsod utánmától Bács-Kiskunban is tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, sőt, ha marad a szárazság, ezt akár az egész országra kiterjeszthetik. A hétvégén rengeteg volt a szabadtéri tűz, szombaton és vasárnap több mint 600 esetben riasztották a tűzoltókat, és a helyzet mára sem javult.
Nyárfaerdő lángolt vasárnap tápjószőlős határában. Ezek a bérautók pedig Miskolc közelében égtek ki, amikor a tűz átterjedt a parkolóra. Borsodban még a szabadnapos tűzoltók közül is többet be kellett rendelni. Ezek az elsőre fekete-fehérnek tűnő felvételek már Vecsés határában készültek hétfő délben. Itt 15 hektárnyi szántó égett. A tűzoltók végül 5 fecskendővel fékezték meg a lángokat.
Jelzés szerint csak annyit mondtak, hogy lakóházakat veszélyeztet, de hát a nagyobb felderítés alapján lehetett látni, hogy tőlünk balra ott egy tanyasor, illetve nagyobb szalmabálák voltak, azokat veszélyeztette a tűz.
Napközben az elszaporodó tűzesetek és a várható szárazság miatt Borsod után Bács-Kiskun megyében is tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, és ha szükséges, további megyékre is kiterjesztik.
Amennyiben máshol is indokoltá válik, tehát továbbra is sok lesz a szabadtéri tűzeseteknek a száma, akkor más megyékben is, illetve akár országosan is kiterjeszthetik ezt a tűzgyújtási tilalmat.
A tűzgyújtási tilalom megszegőire több 10 000 forintos szabálysértési bírságot is kiróhatnak.
Második világháborús bombát hatástalanítottak a tűzszerészek a Békés megyei Tótkomlóson. Még tegnap a saját kertjében dolgozott egy nő, amikor az ásója beleakadt a bombába. A tűzszerészek szerint nagy szerencséje volt, hogy nem ütötte meg erősebben, mert akár fel is robbanhatott volna. A szomszédokat, összesen 15 embert kiköltöztettek éjszakára, ma pedig kivitték a település határába a bombát és felrobbantották.
Katonai vagy rendőri jártassága lehet a robbantónak, aki egy budai háznál kézigránátot szerelt a garázsajtóra még januárban, ezt mondja a kriminálpszichológus. A nyomozók szerint ugyanaz lehetett a merénylő, aki néhány nappal később Zuglóban is kézigránátot rakott egy másik kapura. A hétvégén egyébként újra helyszíneltek a rendőrök, ezúttal Budán, és úgy tudjuk, hogy újabb nyomokat is találtak. A nyomravezetői díj pedig 5 millió forint.
A házfalára szerelt kamerák rögzíthették azt a robbantást, ami két hónapja történt a budai Ötvös utcában. Akkor a merénylő kézigránátot szerelt a garázs ajtajára. Csak a szerencsém múlt, hogy amikor felrobbant, súlyos sérülést nem okozott. Nem sokkal később Zuglóban történt hasonló, ott is egy elektromos működtetésű kapura rakták a robbanó szerkezetet. A Nemzeti Nyomozóiroda arra jutott, hogy mindkét helyszínen feltehetően ugyanaz lehetett az elkövető. A gránátos merényletek első helyszínét a hétvégén újból végigjárták a rendőrök. A megismételt szemlén 7 új nyomot találtak. A kriminálpszichológus azt mondja, hogy a merénylő minden bizonnyal jó előre felkészült a robbantásra.
Kell valami katonai, rendőri jártasság lenni fegyverekkel és kézigránát a kapcsolatban, hiszen tudnia kell, hogy mikor indítja el a robbanást a kézigránáton, és tudni kell úgy elhelyezni, hogy ne robbanjon fel csak akkor, amikor ezek a kapuk kinyílnak.
A Blik című lap úgy értesült, hogy a robbantások lehetséges célpontjai között vannak kapcsolódási pontok. Ezt még hivatalosan nem erősítették meg. Emberölés kísérlete miatt folyik az eljárás. A rendőrség 5 millió forintos nyomra vezetői díjat tűzött ki.
Meghosszabbította a tiltott abortuszokkal gyanúsított várpalotai nőgyógyász előzetes letartóztatását a bíróság. Az orvos a rendőrség szerint legalább 100 nőn hajtott végre engedély nélküli terhesség megszakítást. A nyomozásban a nőket gyanúsítottként hallgatják ki.
A nőgyógyászt két fegyőr kísérte a bíróságra. Az ugandai származású orvost 6 hónapja vették őrizetbe. A letartóztatás meghosszabbítását az ügyészség kérte.
Jó napot kívánok, csókolom!
A várpalotai kórház nőgyógyásza ebben a műtőben végezte a terhesség megszakításokat. A rendőrség gyanúja szerint a tiltott abortuszt minden esetben spontán vetélés utáni beavatkozásnak tüntette fel. A bíróság a szökés és a bizonyítási eljárás megnehezítésének veszélye miatt 2 hónappal meghosszabbította a nőgyógyász előzetes letartóztatását.
A 2 hónap letelte után a bizonyítás eredményéhez képest fogja a bíróság újból felülvizsgálni, hogy szükséges-e még ezekre az indokokra tekintettel az előzetes letartóztatás további hosszabbítása.
Az orvost, akit 100 rendbeli tiltott magzatelhajtással gyanúsít a várpalotai rendőrkapitányság, a bírósági meghallgatás után visszavitték a börtönbe. A rendőrök gyanúsítottként hallgatják ki azokat a nőket is, akiken a férfi elvégezte az illegális abortuszt. Eddig 100 nő ellen indult eljárás, valamennyien felbújtóként szerepelnek az ügyben.
Elfogták annak a bandának a tagjait, akik több száz cégtől összesen 40 millió forintot csaltak ki. A trükk nem volt túl bonyolult, levélben hirdetési felületet ajánlottak a vállalkozásoknak, egy csekket is küldtek, amin be lehetett fizetni a pénzt, cserébe viszont semmit nem kaptak a cégek. 80 ezerből 800-an dőltek be nekik.
A törvény nevében!
Kommandósok fogták el az egyik gyanúsítottat egy budapesti lakásban. A nyomozók azt feltételezték, hogy a férfinél nagy mennyiségű készpénz van, és megpróbál elszökni.
A háztartásnak a biztosítását hajtotta végre, és a gyanúsított szökések a megakadályozás, illetve a kollégáknak a támadásának megakadályozása.
A gyanú szerint a most őrizetbe vett férfi és társai 20-30 ezer forintért reklám lehetőséget adtak el vállalkozásoknak. Több cég is kifizette a pénzt, de semmilyen szolgáltatást nem kaptak cserébe. Végül ez a híradónak név nélkül nyilatkozó férfi gyanúsnak találta a szerződést és a mellékelt csekket, ezért feljelentette a csalókat.
A cég címadatai nem stimmeltek, tehát valójában nem állt össze az egész kép. És 84 ezredik előfizető voltam, gondoltam, hogy ez egy szép nagy summát zsebre tehetnek, ha nem indítunk feljelentést ellenük.
A rendőrség szerint körülbelül 40 millió forintot csaltak ki különböző cégektől.
80 ezer emberhez küldték ki ezeket a leveleket, illetve magukat a számlákat, és ezek közül mintegy 800 esetben meg is történt a befizetés.
Az ügynek eddig 3 gyanúsítottja van, 2 előzetes letartóztatásban, 3. társuk pedig házi őrizetben van. A rendőrség szerint az egész országban próbáltak pénzt kérni a nem létező szolgáltatásért, ezért azt kérik, hogy akit hasonló módon csaptak be, az jelentkezzen a rendőrségen.
Szabadlábon Stoll András feltételesen engedték ki a börtönből a színész műsorvezetőt, akit súlyos testi sérülést okozó ittas járművezetés miatt ítéltek el ősszel. Jogerősen 10 hónapos börtönbüntetést kapott, de már a tárgyaláson kimondták, hogy a büntetés felének letöltése után feltételesen szabadlábra helyezhetik. Most telt le az 5 hónap, így kora reggel elhagyhatta a Kozma utcai börtönt. Stoll András távozóban mindössze annyit mondott, hadd menjek haza, köszönöm.
És mi is köszönjük a figyelmüket, mert hogy ma eddig tartott a híradó, most jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés, aztán pedig a marslakók, ahogy mostantól minden hétköznap a híradó után, aztán pedig majd jön a Kékfény és a Hexion című sorozat is lesz este is. Hánykor?
Lesz bizony, 10 óra 35 perckor várjuk Önöket.
Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Lélekgyilkosok.
A testét használja, de lelkét öli meg.
A héten már megint 2 apát ítéltek el gyermeke molesztálásáért. Hogyan gyógyíthatók az áldozataik, akik értéktelennek, koszosnak és elárultnak érzik magukat? Hullarablók. 1,5 milliárd forintot követelt egy osztrák milliárdos holttestéért 3 magyar férfi. Egy ügyvéd vezette a bűnbandát, amelyik a családi kriptából koporsóval együtt lopta el a testet.
Te sárga vonalat! Mutasd meg a legjobb formádat a világnak!
Változtassa meg szokásait, használjon Audi sprayt! Csak egy fújás, és a fülzsír feloldódik. Audi spray a modern kor fültisztítója.
Gyerekeknek már junior változatban is!